Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az Európai Uniós csúcson. A tagállamok ezért külön dokumentumban álltak ki újra Ukrajna mellett, a vétó azonban Ukrajna csatlakozási tárgyalásait is lassítja. A tagállamok kimondták, hogy támogatják Ukrajna honvédő háborúját és az ország uniós csatlakozását. A csatlakozási tárgyalásokban azonban csak egyhangú döntéssel lehet előrelépni, amit így akadályozza a magyar vétó. Boka János uniós ügyeket felelős miniszter már kedden bejelentette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a közös nyilatkozatokat. Az uniós ügyeket felelős miniszter közölte, a tervezett számos stratégiai pontban ellentétes a magyar kormány álláspontjával és a nemzeti érdekekkel. Magyarország ugyanis nem támogatja Ukrajna EU csatlakozásának felgyorsítását, és a jelenlegi megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy a magyar kormány érdemben tárgyaljon róla. Hétfőn Riádban orosz-amerikai tárgyalások lesznek Ukrajnáról, közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, újságíróknak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, Európa militarizálódni kezdett és a háború pártjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat az ukrán különleges műveleti erőkkel együttműködve az Oroszország Szaratovi régiójában található Engelsz település katonai repülőterére mért csapást, közölte az ukrán vezérkar a Facebookon. A közlemény szerint a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna terület elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen. 92 évesen elhunyt Witold Fokin, a független Ukrajna első miniszterelnöke, hozta nyilvánosságra unokája Maria Fokina a Facebookon. Fokin 1991. augusztus 24-től, Ukrajna függetlenségének kikiáltásától 1992. október 1-ig volt az ország miniszterelnöke. Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférés érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-én lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepel Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben 5-en hunytak el, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója a Tiszeszlánnál történt baleset helyszínén. Hadnagy Attila elmondta, a szabolcsi település határában lévő fénysorompúval biztosított átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a személyvonattal. A vonat kisiklott és félig leborulva állt meg, a személyautó a sineken akadt, baloldala teljesen összeroncsolódott. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz, és ezzel az északdéli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Koridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta a Večernji list című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Eltemették azt az 59 embert Kocsoniban, akik a vasárnap hajnalban történt észak-macedóniai diszkótűz során vesztették életüket. 196-an sérültek, meg közöttük 20 fiatalkorú, 80 sérültet külföldön, köztük Magyarországon ápolnak. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását, és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Törökországban őrizetbe vették a hatóságok Isztambul ellenzéki főpolgármesterét. Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb riválisát korrupcióval és terrorszervezet támogatásával gyanúsítják. Ekrem İmamoğlu mellett az isztambuli rendőrség 99 ember gyanúsított meg. Az ellenzéki köztársasági néppárt pucskísérletnek nevezte a főpolgármester őrizetbevételét. A zimbabwei Kirsty Coventryt választották meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének a szervezet 144. kongresszusán. Kirsty Coventry egyedüli női pályázó, a 200 méteres hátúszás 2004-es és 8-as ötkarikás bajnoka, Zimbabwe sportminisztere, aki korábban úgy fogalmazott, vissza szeretne adni az olimpiai mozgalomnak abból, amit kapott. Március 29-én dél körül részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. A különleges égi jelenség során a hold a napnak egy kis szeletét takarja majd ki. A jelenség 11 óra 51 perckor kezdődik. A fogyatkozás maximális fázisa 12 óra 21-kor jön majd el. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben plusz 12-13 fok körül alakul, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Március 23-a nagyböjt harmadik vasárnapja, melyet bizánci szertartású egyházunk a Szent Kereszt tiszteletére szentel. Elsőként Kislégi Nagy Ádám Kossuth-díjas festőművész vallomását osztjuk meg hallgatóinkkal. Ezt követően három meghívást továbbítunk. Az első a Szent András körből érkezik, melyet Fedor György pszichológus ad át. Várják azokat a férfiakat, akik a nagybőjtben készek arra, hogy lelki, testi, közösségi és karitatív kihívásokat vállaljanak Istenért, önmagukért és családjukért. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár is a férfiakat szólítja meg és hívja őket egy közös eszmecserére, délutáni beszélgetésre, Pesterzsébeti parókiájára. Végül Obbágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókus tárja szélesre parókiája kertkapuját. Itt három különleges kerti paddal kínálja a betérőket, a pihenni, szemlélődni, imádkozni vágyókat. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Terézáról azt mondja, a kereszt a mi nagy nevelünk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten. Műsorunkat Kislégi Nagy Ádám festőművész vallomásával folytatjuk. Gondolatait annak a feszületnek tövében fogalmazta meg, melyet a szentendrei Péter és Pál apostolok templomába készített. Festményei, ikonjai máshol is szerte az országban megállásra és szembesülésre késztetnek.
Te drága teremtő, aki az anyagba életet adtál, a szent leheleteddel létrehoztál mindent. Én, aki alkotok, szerényen, de utánozlak, mert szeretlek. Személyesen próbálok vallani róla azt, akit megengedte az Isten maga, hogy lássak. S ha egyszer láthatom, akkor olyan vagyok, mint akiről ő maga azt mondta, hogy ha fény van a kezébe, akkor nem teheti el. Ki kell tennie a tartóra a lámpást azért, hogy világoljék, hogy lássa más is. Latinovics mondja, hogy emlékszem a röpülés boldogságára. Igen, mert minden, ami megemelkedik és ami elszakad a földi gravitációtól, az isteni. Sokszor nehéz volt átvitt értelembe is leszállni az állványról, mert a lemászás az állványról és kilépés az utcára az ugyanannyit jelentett, mintha egy másik világból szálltam volna le, és én szeretnék még ott maradni, de amíg testből vagyok, ezt nem tehetem. Utána persze rám zúdul a fáradtság. De hol van a fáradtság ahhoz az örömhöz, amikor látom megdicsőülni a keresztet, látom ragyogni az aranyba mások arcának az örömét. Ez az egyetlen egy valóság, ami megfogható és ami örökértékű. És ebben a valóságban fürödve, lubickolva az ember mindenre képes, többet tud létrehozni, mint amennyire őt magát tartotta. És ezt a korlátot átszakítva a győzelmes Krisztus mellé kerül. Hát hegyeket is lehetne mozgatni, csak mustármagnyi hit kéne. Az Isten mindenkit fölemel, és mindenkit nagyszerű dologra hív, mindenkit szentnek tart, és mindenkit szentségre hív. Krisztus megaláztatása dicsőség. Hiába áll fönn az írás, íme a zsidók királya. Ez számára dicsőség, mert ő még a zsidóknál is nagyobb király, mintha csupán egy országnak lenne a királya. Ő a világ mindenség királya. Krisztus méltóságát a ruhátlanság se foszthatta meg, mert ő győzött. Ez a legcsodálatosabb a keresztben. Értünk nagy árat fizetett az Isten, és ez bizonyította be. Hát nem lehet ezt megérteni? Hát még mindig nem világos. Maga a Mester szólt így, amikor Jézus azt mondja, hát hogy lehet, hogy ti mindezt nem értitek? Hát hogy lehet? Hogy lehet? Hát még mindig nem látjátok? És hányszor van úgy? Valljuk be, hogy hányszor van úgy, hogy csak akkor érezzük és értjük meg, ha már nincs köztünk, ha már elvesztettük. Az egészségünket is akkor kezdjük el értékelni, ha már elvesztettük. Azt, aki mellettünk élt, akkor értékeljük, ha már nincs. Hát ébredjünk fel, itt az ideje. Keljünk fel, és mint az asszonyok, menjünk. Menjünk ő hozzá. Mennyi békesség van ebben már. Ez az a békesség, amely az apostoloknak is megadatott. Ez az egyetlen, amely erőt adhat a szenvedések közepette. Ez az egyetlen, amire ha gondolsz, és van miért gondolnod rá, mert ismered őt személyesen, akkor ott lesz, bárhol legyél is. Legyen az a műtőasztal, legyen az egy fájdalmas pillanat, amikor a sír szélén állsz, és eltemetik azt, akit szeretsz. Ugye, hogy nem gondolsz rá, hogy egyszer ez el fog következni. Ezért gyere a kereszt életozó forrásához. Mosd meg benne az arcodat, és törekedjünk arra, hogy megismerjük őt. Ha ezt zenén keresztül, ám zenén keresztül, de élő forrás legyen az. Olyan vigasztalás, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyéren és vizen él az ember, hát bizony nem. Mert a zene, a költészet, a művészetek minden fajtája, a liturgia, ez mind-mind arra jó, hogy megismerjük az Istent.
Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyház parókiájához tartozó férfiak tavaly létrehozták a Szent András kört, mely egy nyitott fórum, ahol a Bibliából keresnek követendő példákat, melyeket próbálnak korunkra értelmezni és alkalmazni. Férfiak, papok és hívek egymás között. Szakemberek segítségével összeállítottak egy bőti programot, a Szent András kihívást. Tavaly már szereztek róla tapasztalatot, ezért is gondolták azt, hogy az idei kihívás lehetőségét felajánlják másoknak is. Ezt teljesíti most Fedor György pszichológus, a bőti kihívás szakmai segítője.
Ezt a Szent András kihívást mi a tavalyi évben indítottuk el, az évnek a tizede, ami arról szól, hogy ebben a 40 napban elkezdünk jobban odafigyelni. Jobban odafigyelni arra, hogy kik vagyunk mi és mit akarunk, hogy vagyunk mi férfiak, hogy leszünk mi támaszai a családunknak, a barátainknak. Odafigyelni arra, hogy mit is akarunk mi az életben és merre tartunk, és odafigyelni arra, hogy a jó Istennel való kapcsolatunk, az ha rutin, az borzasztóan kevés. és hogy a Jóistennel való kapcsolatunkat hasonlóan, de nem ugyanúgy, mint ahogy az emberi kapcsolatunkat is folyamatosan építeni és építeni kell. Az a barát, akivel nem beszélsz már egy hete, egy hónapja vagy egy éve, az jó emlékként van meg. Az a barát, akivel le tudsz ülni, vacsorázni, vagy akár csak kocintani egyet, megkérdezni, hogy mi újság veled, az egy élő barátság. A Jóistennel való kapcsolatot is élővé kell tennünk. Ez a 40 nap, ez abban segít minket, hogy élővé tegyük a kapcsolatot a Jóistennel, a számukra fontos emberekkel és saját magunkkal.
Mielőtt tartalmi részre kitérnénk, azért azt egyértelművé kell tenni, hogy a meghívás csak férfiaknak szól. Miért érzitek szükségét, hogy a férfiakkal találkozatok, lehetőséget kínáljatok nekik az együttlétre, a beszélgetésre, a válaszkeresésre?
Ez valóban így van, a Szent András kihívás az csak férfiaknak szól, és ennek az oka az az, hogy nagyon fontos szerepe van a családban a férfinak. A férfi nagyon fontos támasza a feleségének, nagyon fontos mintája a gyerekeinek, és nagyon fontos sziklája a családnak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz nekünk férfiaknak erősnek kell lenni. És ez az erősség, ez nem az izmainkban van, hanem ez az erősség, ami lelkünkben van, és ami gondolkodásunkban van, ami természetesen kapcsolódik a Jóistenhez. Tehát, hogy önmagunkban nem tudunk erősek lenni. Ez a kihívás abban segít minket, hogy mindazok a dolgok, amik a hétköznapban elterelik a figyelmünket, és legyen ez olyan kötelező dolog, mint a munka. Legyen ez olyan direkt figyelemelterelés, mint a médiának a mindenféle behatása. Vagy legyen csak az a figyelemelterelés, az a rutin, ami ellopja az időnket a hétköznapokból. Mi erről szeretnénk visszaterelni a figyelmet a valóban fontos dolgokra, hogy férfiként megerősödjünk. Én abban hiszek, hogy egy pár akkor erős, hogyha mind a két tagja erős. És férfiként mi akkor tudjuk erősíteni a feleségünket, akkor tudjuk elismerni a feleségünket, akkor tudjuk fejleszteni vagy nevelni a gyerekeinket, hogy a mi magunk is erősek vagyunk. Hiszen azt tudom észrevenni a másikban, amit már magamban észrevettem. Ha én magamat nem ismerem, ha én a magam dolgaival nem vagyok tisztában, akkor nem veszem észre azzal, hogy a másiknak mire van szüksége, mivel küzd, mit szeretne, és hogy igazából hol tudok én valóban a társa lenni. Fontos, hogy ne csak együtt éljünk, hanem társai legyünk egymásnak. Ehhez viszont kell, hogy a saját erősségünk a stabil legyen. Régóta tudjuk, és nyilvánvaló tény, hogy az ember társas lény. Tehát, hogy nem tudunk egyedül működni. Ugyanúgy, ahogy a Jóisten is egy közösség, az egyházunk is egy közösség, nekünk is arra van szükségünk, hogy közösségben éljünk. Nekem az a félelmem és az a tapasztalatom, hogy azok a közösségek, amelyben élünk, ezek meggyengültek, haldokolnak. Az egyházi közösségünk is jóval gyengébb, mint volt 100 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt. Ennek az újraépítése valahogy úgy működhet, hogy ilyen kis mikroközösségeket építünk, ezeket a mikroközösségeket megerősítjük, egyre nagyobbak lesznek ezek a közösségek, míg végül majd összeérnek egy valóban élő közösségé. A Szent András kihívásban attól függően, hogy hány ember csatlakozik egy egyházközségben, ők valóban közösségben vesznek részt ebben a kihívásban. Ez azért nagyon lényeges, mert amikor a kihívás elemeit teljesíted, amik nem egyszerűek, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy ott vannak a többiek. Nagyon fontos azt tudni, hogy nem egyedül vagy az úton. Tudod, olyan ez, mint amikor túrázunk, és akkor megyünk felfelé, mindenki egyedül izzad, meg mindenki egyedül liheg, de amikor oldalra nézel, és látod, hogy ott van a társad, akkor azért az mégis jó érzés, és amikor éppen nem kell nagyon szenvedned, akkor oda tudsz fordulni, tudsz vele beszélgetni, és hirtelen az egész egy élménnyé válik, és nem egy küzdelemmé. A Szent András kihívás célja nem az, hogy küzdjünk. Nem az, hogy versenyezzünk, nem az, hogy legyőzzük a másikat, az, hogy együtt legyünk, és hogy együtt menjünk közelebb a Jóistenhez, mindenki a saját útján. Érzed magadban az erőt, és érzed azt, hogy azért vagy erős, mert nem vagy egyedül. Mert ott vannak a társak. Hogyha elbotlasz, ha valami kérdésed van, ha valami nem működik, akkor egyszerűen megkérdezed a másikat, és a másik segít neked. Vagy csak egyáltalán az történik, hogy a másik felhív téged, és azt mondja, hogy na mi újság, hogy állsz ezzel a kihívással. Vagy csak elmondja a saját örömét, hogy nézd csak a mai elmélkedésről, nekem az jutott eszembe, és azt a gondolatot indította be, és arra hívta fel a figyelmemet, és ilyenkor így kinyílik a világ, olyan, mint amikor vihar után így a szél elfújja a felhőket, és hirtelen ott a kékék, meg a napsütés, hogy ugyanott vagy, mint ahogy voltál az előbb, de egy másik világban vagy egy percen belül, vagy két percen belül. A közösségnek az ereje ebben tud minket támogatni ezen az úton.
Hát kellőképpen felkeltetted az érdeklődésemet és a vágyamat, hogy közétek tartozzam. Most azok nevében is beszélek, akik hasonló érzésekkel szeretnék ezt a kihívást magukénak tudni, ami testi, szellemi és lelki kihívás egész embert kíván. Légy szíves, vezess ezen az úton. Tehát ott állok a kapuban, az ajtóban, zörgetek. Hogyan tovább? Hogyan jutok el oda, hogy én is ennek a csapatnak tagja lehetek, és benne vagyok már is a kihívások kellős közepébe?
A zörgetés az nagyon rövid lesz, mert amint zörget, az ajtó kinyílik. Készítettünk egy honlapot a szentandáskör.hu-t, amire ha bárki a neten csatlakozik, akkor látja, hogy ott egy ilyen regisztrációs fül, ahol alapadatok megadása után azonnal a közösség tagjává válsz. Miért? Azért, mert onnantól kezdve minden nap fogod kapni azt az e-mailt, amiben benne van az adott napi szentírás részlet, amit az atyáink választottak tematikusan lépésről lépésre vezetve minket a nagybőjt alatt, de ami még fontosabb, hogy utána ott van az elmélkedés. És a Szent András kihívásnak a egyik fontos pillére az az elmélkedés. Az elmélkedés azokról a kérdésekről, amik alapvetően meghatározzák az életünket, a Jóistennel és társainkkal való kapcsolatot, és meghatározzák azt, hogy így mi magunk minél értékesebbek leszünk. Szóval a kapoktatás után és a regisztráció után azonnal megkapod ezeket az információkat, illetve megkapod azokat az információkat, hogy maga a kihívás hogy is épül fel. A kihívásnak valóban vannak lelki dolgai, szentírásolvasás, elmélkedés, különböző típusú böjtök. Az egyik fontos dolog, hogy nagyon sok olyan elem van, ami testi megtartóztatást jelent. Ilyen például az alkoholmentesség, azt kérjük, hogy a szerdai pénteki napon tartsál böjtöt, ha tudsz, akkor tarts még több húsmentes böjtöt. Lényeges eleme az, hogy vállalj hetente egyszer olyat, hogy te hideg vízzel zuhanyzol, vagy digitális eszközt csak munkára használsz, amik így elsőre lehet, hogy furcsának tűnnek, de hogy ez csak annak az félelme, hogy lehet, hogy nem próbáltam még. Amikor kipróbálod, akkor ennek az öröme azért tovább lendít téged azon, hogy ki kell mozdulnod a hétköznapi komfortzónából. De ezen kívül nagyon fontos eleme az, hogy te úgyis egy közösség tagjává válsz, hogy hetente egyszer kérjük mindenkitől, hogy hívja fel egy társát ebből a körből, akivel együtt megy ezen a zarándoklaton, ezen a kihíváson, azaz heti egyszer valakit felhívsz telefonon, és beszélgetsz vele arról, hogy hogy van, hogy hogy halad a kihívással, milyen örömei vannak, milyen nehézségei vannak, és egyáltalán a kapcsolatotok ezáltal mélyül. És van még két nagyon fontos dolog ebben a kihívásban. Az egyik az az, hogy kérünk mindenkit, hogy naponta válasszon egy olyan dolgot, ami a teremtésvédelemhez hozzájárul. Például ne vegyen új élelmiszert, hanem ami otthon van, azt tegye meg. Autó helyett sétáljon egyet, vagy biciklizzen. De az is ide tartozik, hogy valamit nem csomagolt áruként veszel meg, hanem simaként. Tehát, hogy bármi olyan dolog, amivel hozzájárulsz ahhoz, hogy kevésbé szennyezzük a földünket. Tehát figyelünk magunkra, a testünkre, figyelünk a környezetünkre, a Jóistennel való kapcsolatunkat erősítjük, és amit említettem már, hogy elkezdünk közösségben egymásra is odafigyelni, és az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, az pedig az a kihívás csomag, amiből szintén kérjük, hogy válasz egyet, ami arról szól, hogy társas szempontból hogyan leszel te figyelmes. Ugye ez a figyelmesség, ez kezd elkopni valami olyan dologgá, ami nem férfias, ami megvetendő, ami elutasító, pedig a figyelmesség az mindig arról szól, hogy te az idődet és az erődet valakinek odadod. Azért, hogy neki jobb legyen, hogy együtt nektek jobb legyen. És ilyen figyelmesség lehet az, hogy például beszélsz a családtagoddal legalább 20 percet, anélkül, hogy csinálnál bármi mást. Azért ez meglepő 2025-ben, hogy ez a kihívás része, hogy 20 percet beszélsz egy családtaggal. Kutatások bizonyítják, hogy a családokban általában a szülők a gyerekekkel nem beszélnek 10 percet egy nap úgy, hogy ne szakítaná meg valami az ő beszélgetésüket, vagy ne figyelnének valami másra is a beszélgetés közben. De ugyanilyen kapcsolati dolog lehet az is, hogy segítesz a családodnak valamilyen házi munkában, de ugyanilyen dolog lehet az is, hogy valakit felkeresel, és felélesztesz vele egy olyan kapcsolatot, ami lehet, hogy 1 éve, 5 éve, 10 éve nem működik. Szóval ez a kihívás nagyon sok területre terjed ki, ebből adódóan olyan, mintha nehéz lenne, de tudod, ha sok területen figyelsz, akkor sok területről is kapsz örömöt, és sok területről kapsz megerősítést. És úgy felkészülni a húsvétra, hogy te dolgozol, és ezért folyamatosan azonnal örömöt kapsz, az egy hihetetlen érzés. Én ezt a tavalyi nap megéreztem, hál' Istennek, 20 másik társal együtt, és én ezt már nem szeretném odaadni semmiért.
Minden érettebb férfit elérnek a komolyabb gondolatok. Melankólia, férfi bánat, ami nem depresszió, a helyén kell kezelni. Szeretettel várok mindenkit egy vetítésre, beszélgetésre, Nagybőjt harmadik vasárnapján, március 23-án délután 4 órakor a Pesterzsébeti görögkatolikus templomba. 20. kerület, Vörösmarty út 30. Olvasom azon a plakáton, melyet Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára tett közzé. Most személyesen mondja el meghívását.
Egyrészt a férfiakhoz szeretnék szólni, másrészt a férfi melankóliát, a férfi bánatot, a férfi keresztet szeretném egy kicsit megérinteni. Férfiakhoz szólni, mert a férfiaknak a sebzettsége, a melankóliája, a férfi bánat az más, mint a nőké. És úgy gondolom, ezen a téren a férfiaknak ezt a melankóliáját, ami nem depresszió, nem szomorúság, de egy ilyen elkomolyodás, azt szeretném egy kicsit megsimogatni, egy kicsit megerősíteni bennük, hogy ez nem rossz, ez nem hitetlenség, ez nem bűn, hanem ez egy egészséges, ez egy jó dolog. Szent Pál kifejezetten beszél arról, hogy van Istennek tetsző szomorúság, meg van a világnak tetsző szomorúság, de hogy van Istennek tetsző szomorúság, és hogy van ilyen, ami az embert érleli és tisztítja. Azt látjuk, hogy az érettebb férfikorban az ember valahogy elhagyja ezt a fiatal csikó voltát, már nem egészen olyan humorzsák, nem olyan vidám, kevesebb az energia, és komolyodik, és nagyon sokan férfiak ilyenkor kikapcsoljuk a rádiót az autóban, és a gondolatainkkal szeretünk lenni, és szeretünk sétálni, és keressük a csöndet. A melankólia kicsit, a komolyabb gondolatok ránk törnek. És ez fontos, mert azt mutatja, hogy valaminek vége van, az életünk első szakaszának lehet, hogy vége van, és ideje foglalkozni az örök gondolatokkal, a komolyabb gondolatokkal. Itt a férfi bánat oka lehet valóban szomorúság, hogy nem úgy sikerült az életem, a házasságom, a gyermeknevelésem, a munkám, az egészségem. Tehát itt lehet konkrét oka is ennek a férfi bánatnak, szomorúságnak, de itt most én ezen túlra szeretnék nézni, hogy egyáltalán egy ilyen komolyodás, egy ilyen melankólia eléri a férfit, hogy ezzel mit kezdjem. És én arra jutottam, hogy Nagybőjtben ennek helye van, hogy erről beszéljünk, mert picit lehet, hogy mi görögök is sokat beszélünk arról, hogy öltsétek magatokra Krisztusnak a dicsőségét, Krisztusnak a szép vonásait, de mi magunkra öltjük Krisztusnak a szomorú vonásait is. Szomorú a lelkem, mint halálig, mondja Krisztus nagycsütörtök este, és hogy a történelmi időben mi ezt is magunkra öltjük. És ez nem hitetlenség, hanem ez egy mélyebb azonosulás Krisztusnak a szomorúságával. Nagyon izgalmas, hogy az ikonjainkat nézzük, hogy ott eltűnik az árnyék. Ott már nincs ez a szomorúság, melankólia, hanem ott már a dicsőségnek a fénye van, de még nem vagyunk ott. Tehát nehogy olyan hitünk legyen, ami ilyen triumfalista hit, ami mindig vidám és mindig dicsőséges, és nem veszi komolyan, hogy ebben a történelemben mi Krisztus szomorú vonásait, szomorú arcának a fényét is magunkra vehetjük. Ez nem könnyű, ez nem vidám, de ez igaz. És nekem ez régóta axiómám, hogy nem könnyen akarok élni, hanem igaz módon akarok élni. És valahol a férfiakban ezt szeretném megerősíteni, hogy ha most ezen a fázison átmentek, akkor ez lehet nagyon krisztusi, ha az ő szomorú arcának a fényében is részesültök. Mivel a föltámadás mindegyikünké, úgy gondolom, a kereszt is mindegyikünké, és szabad nekünk együtt most a kereszt alá állni, és ezt a hangulatot egy picit körüljárni. Úgyhogy úgy gondolom, nem zárt körül is csak az egyházközség férfiait várom, hanem mindenkit szeretettel várunk. Azt tartom fontosnak, hogy valahogy az érettebb férfiak jöjjenek, akik már értik, hogy miről beszélek, és hát nőknek szigorúan tilos lesz a belépés, férfias gondolatokat fogunk körüljárni.
A templomkert a mai ember számára nem csupán esztétikai élmény vagy békés környezetet nyújtó nyugalmas hely, hanem a végső dolgokra való ráhangolódást segítő kis szelete szép világunknak. Egyre gyarapszik azoknak a közösségeinknek a száma, akik missziós lehetőséget látnak templomuk környezetének hitünk tanításaihoz illő kialakításában. Ilyen átlelkesített kert veszi körül a Nyíregyháza kertvárosi görögkatolikus templomot is, ahová a közösség parókusa Obágy László invitál most bennünket.
Kerti padjaink üzenete. Egy önzetlen felajánlás révén három szép pihenő paddal is várja a betérőt templomudvarunk kertje. Mindegyik padon látható a Krisztus Urunk halált eltipró diadalára emlékeztető pecsét, Jézus Krisztus néka, Jézus Krisztus győz. De emellett mindhárom padnak egyedi mondandója is van. Miben áll padjaink üzenete? Az első pad Szent Ágoston kerti élményét idézi. Ő írja megtérésének vallomásos történetében, hogy egy kertben üldögélve hallotta, amint gyerekek játszadoznak, és egy mondókát énekelnek egymásnak, tollelegge, vedd, olvast. Így vette kezébe a Szentírást, így szólította meg a bibliai üzenet, így fordította meg Isten a gondolkodását, az életét, az életvitelét. Kertünk első padja életünk irányára, Isten felé fordulásunkra kérdez rá. A második pad idézete így hangzik. A patakon túl volt egy kert. Gyakran járt oda tanítványaival. A Getsemáni kertről van szó, Jézus szenvedésének helyszínéről, ahol a mi Urunk vért izzadva mondta imádságában, ha lehet, múljék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Közel áll hozzánk ez a mondat, hiszen az emberi élet tele van nehézséggel, szenvedéssel, és ezek miértjét magunk is küzdelmes imádságban igyekszünk megérteni, vagy legalább megsejteni. Életünk Getsemáni kertjében bizony olykor Istentől, embertől elhagyatottnak érezzük magunkat. Ami Urunk Jézus Krisztus ismeri ezt az érzést is. A harmadik pad Arimatea József kertjébe hív. Volt ott egy kert, s a kertben egy új sírbolt. Ez a kert, amelyben az említett sírbolt Jézus sírja lett, a feltámadás üzenetét rejti. Ez a sír harmadnapra üres. Amikor a harmadik pad üzenetét olvassuk, amikor ezen üldögélve pihenünk, akkor életünk értelmét más megvilágításban látjuk. Akkor együtt látunk életet és halált, nagy pénteket és húsvétot, gyászt és igaz vigaszt. Harmadik padunk harmadnapi üzenetéből fájdalmas Getsemáni padunkra is átszűrődik a húsvét bizonyosságának fénye. Jöjj, testvérem, pihenj meg kertünk padjain. Vedd s olvasd az Úr üzenetét, engedd, hogy lépteidet önmaga felé fordítsa, és betöltse életedet az élet.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető, Kondás Sándor. Viszont hallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban áttekintjük a kárpátaljai magyarság jelenét, és foglalkozunk még az Ima a Békért nevű kezdeményezéssel is. Elsőként Breznovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják, akit évekkel ezelőtt kitiltottak szülőföldjéről. Majd Darcsi Karolinát, a szövetség politikai kommunikációs titkárát hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Azt gondoltuk korábban a 2010-es törvények után, a KMK székházának a felrobbantása, felgyújtása után, hogy, amit el is mondtam, a 30. közgyűlése, hogy a kárpátaljai magyarság történének a legnehezebb periódusát éljük. Hát ez igaz volt, de csak részben, hiszen utána a következett, az sokkal súlyosabb volt. Ha visszaemlékezünk arra az időszak, akkor azt kell mondjuk, hogy az emberek az elnökválasztás előtt reménykedtek abban, hogy az új elnöknek a megválasztása az változásokat fog hozni az ország életében. Elsősorban mindenki arra gondolt, hogy a keleten lévő háborús konfliktus az feloldódik valamilyen formában, illetve arra, hogy az a sovén politika, amit Poroshenko elnöklésének a végén zajlik, az elnyűlni fog. Ugye tulajdonképpen ez derült volna ki abból a politikából, abból a kampányból, amit Zelenszkij elnökjelölt folytatott. És hát végül is nézzük Ukrajnának a történelmet, akkor azt látjuk, hogy az emberek döntő többsége ilyen elnökválasztásakor mindig igyekezett a kisebbik rosszat választani. És elsősorban az volt a választóknak az akarata, hogy ne legyen háború és legyen béke. És emiatt az a politika, ami később bekövetkezett, az nem ebben az irányba hatott. Másik pedig az, hogy mi is, épp úgy, mint Poroshenko megválasztása idején, akivel megalapodást írtunk alá, azt gondoltuk, hogy ez a magyar ellenes kampány az megszűnik, és hát erre is voltak bizonyos fajta jelek, azonban ez sem történt meg. És később ugye egy még rendkívül nehezebb időszak kezdődött. De ennek voltak jelei már a közgyűlésen is, hiszen nem engedték be az országba Kelemen Hunort, az LMDS elnökét, aki többször volt miniszterelnöket és miniszter a román kormányban, és ezt tulajdonképpen előrevetítette azt a viszonyt, amit az ukrán kormány a magyarság vonatkozásában képviselt a későbbiekben. De a KMK-nek az elejét mutatja, hogy ez sem törte meg a szövetséget, sőt a Covid idején is tudtunk működni, sőt olyan segélyakciókat tudtunk szervezni, amely nagy mértékben segítette elsősorban az egészségügyi dolgozókat, hiszen nem volt se maszk, se más eszközök, feltétlenül eszközök, sőt, tudtunk vásárolni még lélegeztőgépeket is. Tehát a KMKS ért és működött, amikor megjelentek az apokalipszis lovasai, elsősorban a járvány, vagy aminek a furcsaságait még máig sem tudja senki megmagyarázni. És történetünknek a legjobb eredményet értük el, annak ellenére, hogy igen jelentős volt az ellenszél, és akkor a hatalom pedig olyan eszközökhöz nyúlt, amit korábban azért nem alkalmazott. Ez az eljárás, a házkutatások, a politikai vezetőknek a kiszorítása az országból. De ez a szörnyűség megtörtént, és ez egy nagy törés Ukrajna életében, és kárpátaljai magyarság életében, és minden megváltozott, nem csak Ukrajnában, egész Európában, az egész világon, és megváltozott a kárpátaljai magyarságnak a helyzete is. És azt hiszem, hogy olyan helyzet, mint ahogy korábban volt, ez már jövőben elképzelhetetlen. Az, hogy mi lesz a jövőben, azt természetesen nem tudjuk, de nem az lesz, ami korábban volt. Ugye átmeneti időszakot, háborús időszakot élünk, de hát most is ugye megvannak az eredményeink, és elsősorban az eredményeink azok, hogy az egész magyar közösség, mint közösség, megfogyva már, de törve nem, Kárpátalján megmaradt. Gondoljuk arra, hogy sikerült lebonyolítani a tisztújítást a Kárpátalján Kulturális Szövetségben. Én nem tudok olyan más társadalmi szervezetről vagy pártról, aki ebben az időszakban ilyesmit véget tudott volna hajtani. Másrészt pedig ugye tovább tudjuk működtetni a magyar kormány támogatásával azok a rendkívül jelentős szociális programokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy intézményeik továbbra is fennmaradhassanak. Működnek az iskolák, egyetlen egy magyar osztály sem zártak be, működnek az egyházaink, működik a Kárpáti Magyar Főiskola, nagy nehézségek között, de működik a színház is, működik a televízió, megjelennek a lapok, ez egy óriási eredmény az illegáltásom szerint. Sőt, mindenfajta nyomás ellenére mi továbbra is kiálltunk a kárpáti magyarság jogai mellett, és hát itt a háttérben óriási munka folyt, amik ezeket a kérdéseket különböző európai fórumokon, vagy magyar-ukrán fórumokon tárgyalták. Rossz Ildikó, Cserzsikó István, más szakértők óriási mennyiség vagyókat gyártottak le ezekben a kérdésekben, és a tárgyalásokon határozottan kiálltunk a jogaink védelmében. És ez is közre játszott ahhoz, hogy végül is az ukrán parlament ezeken a törvényeken módosított. Ezek a módosítások ugye pozitív irányba hatnak mindenfajta területen, persze nem állítják vissza még azokat a jogokat, amelyet 2015 előtt élveztünk, de hát a KMKSZ erre rá is mutatott. Tehát még ilyen körülmények között is tudtunk eredményeket elérni. Persze nyilvánvalóan mindenfajta tervek végrehajtására, mindenfajta változtatásokra, fejlődésre csak a béke idején van lehetőség. Háború idején a legfőbb feladat a megmaradás, a túlélés.
A világjárvány az ugyanúgy megnehezítette valamennyi embernek az életét, ugyanúgy a mi vidékünkön is. A KMKSZ ebben is próbált segíteni, hisz olyan programot indított, ahol ingyenes oltási lehetőséget biztosítottak valamennyi Kárpátalján élő lakosnak, aki erre önként jelentkezett. Mindemellett számos olyan segélyszállítmány érkezett, amelyek ebben az időszakban próbálták az egyedül maradt idős embereknek a helyzetét segíteni, illetve támogatni, de ugyanúgy az egészségügyi intézmények számára is védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek és minden olyan eszköz, ami szükséges volt például a járvány leküzdéséhez, a lélegeztető gépeken át a KMKSZ-nek köszönhetően jutott el a megyébe, jutott el a vidékre, és büszkék vagyunk arra, hogy segíteni tudtunk. A hatalom azonnal fölfigyelt ránk, és sokkal nagyobb és sokkal durvább eljárásokat indítottak, mint korábban a kisebbségi magyarság intézményei ellen. Elsősorban azokat az alapítványokat kezdték el vádolni, amelyek az elmúlt időszakban mind Kárpátalja megyének, mind pedig az itt élő közösségnek nemzetiségtől függetlenül ugyanúgy gazdasági, szociális és egyéb támogatásokat nyújtott. Nem csak támogatásokat nyújtott, hanem ugyanúgy a kezdetekkor megalakult célokat kitűzve, és ezek mentén igyekezett megvalósítani a kárpátaljai magyarságnak az érdekképviseletét, felszólalni azokban az ügyekben, amelyek a magyarságot érintik. Nyomon követtük a jogalkotási folyamatot, illetve szavunkat emeltük azok ellen a jogfosztások ellen, amelyek megtörténtek az országban. Nagyon bízunk abban, hogy a békével újra helyre fog majd állni a rend, és rendkívül fontos lenne az, hogy visszakapja a KMKSZ az ukrán állam részéről is azt az elismerést és azt a megbecsülést, ami minket megilletne. Kárpátaljai magyar közösség az él, élni akar, és kitart, és ezt a kitartását, ezt egyrészt a saját magunknak, az őseinknek köszönhetjük, hisz tőlük tanultuk, illetve a hitünknek, és már gondolkodunk azon, és pozitívan próbálok a jövőben nézni, hisz el kell indítani majd egy olyan programot, amivel mindenkit hazahívogatunk, és bízunk abban, hogyha eljön a békének az ideje, újra megfelelően tudunk majd magyarként élni, azokkal a jogokkal, amelyeket már egy Európai Uniós ország fog számunkra biztosítani. Hisz Ukrajna bejelentette csatlakozását az Európai Unióhoz, azt látjuk, hogy az Európai Unió is támogatja Ukrajna csatlakozását. Bízunk abban, hogy a kisebbségi jogoknak a garantálása egy Európai Uniós békés országban valódi közösségi élményt fog adni, és a kisebbségek megmaradását is megfelelően biztosítani fogja. Kitartásból úgy érzem, hogy mi vagyunk a legjobbak, hisz ezt már sikerült megtapasztalnunk, és azt kívánom, hogy a békés időszakban mindenki térjen haza, és itthon találja meg a helyét, a boldogulását, hisz nem véletlenül teremtett minket az Isten, itt lesz feladatunk. Az, aki most elment, legalábbis külföldön tölti ezt az időszakot, az vértezze fel magát tudással, szerezzen tapasztalatokat, és ezeket hazahozva, majd itthon kamatoztassa.
Most Orosz Anikót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség társelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét hallják.
A választásokon is a KMKS szerintem a legjobb eredményt érte el az elmúlt 30 év alatt, hiszen a maximális teljesítést hoztuk úgy a Beregszázi Városi Tanácsban, vagy a kistérségeknél is, de a megyei tanácsban is egy olyan listával jutottunk be, ami az erőt demonstrálta. És a szomorú az, hogy erre nem úgy reagált az állam, ahogy mi vártuk, hogy lám-lám mi, akik itt támogatjuk az államot azáltal, hogy befektetőket hozunk, azáltal, hogy az ő feladataikat átvállaljuk, hiszen helyettük oldjuk meg a saját problémáinkat, hogy az oktatási óvodai intézmények fel legyenek újítva, az iskolák fel legyenek újítva, hogy megteremtettük a továbbtanulási lehetőséget, hogy statisztikailag és szakmailag is fejlődjenek a gyerekek minden szinten, az óvodától egész az egyetemig. Ezzel szemben egy olyan reakció volt mindenre, hogy megpróbálták mindezt ellehetetleníteni. Mint legitim politikai szervezet, amely 30 éve a politikai térképen fenn van, és a többi pártok átalakultak, vagy megszűntek, újak jöttek létre, ez elfoglalja a megyei tanácsban a megfelelő helyét, és éppen a politikai tárgyalások közepette indítottak támadást, és kényszerítették arra az elnököt, hogy itt hagyja az országot. Ráadásul úgy, hogy eltelt 5 év, az akkor elvitt dokumentumok alapján semmiféle eljárás nem indult, sem a Kárpátaljai Jegánede intézmény, sem pedig a főiskoláért jótékonysági alapítványjal szemben. Ez egyfajta megfélemlítési akció volt a kárpátaljai magyar közösség számára. Üzentek azzal, hogy lám-lám, még sincs olyan helyetek ebben a közösségben jogilag, ami illetne titeket. Pontosabban jó-jó addig, amíg a saját akaratból és erőből nem akarjátok képviselni az ügyet, hanem az az elvárás, hogy mindig valahova csatlakozzunk, mindig valakit kérjünk, mint hogyha a jog és a joggal történő lehetőséggel való élés az egyfajta kegy lenne, és egyfajta ajándék, hogyha ők engedik, hogy mi bármit is megtegyünk. Vállaltuk azt a szerepet, amit egy kisebb népségnek mindig is vállalni kell, a hit szerepét az itteni ukrán társadalom és az anyaország között. Szomorú az, hogy a média ezt a hit szerepvállalást és ezt a sok tettet, amit úgy a KMKS, mint a KMKS-hez kapcsolódó társadalmi szervezetek, vagy a Pedagógus Szövetség, vagy akár a főiskola ezt nehezen ismerték el, vagy lassan ismerték el, és vagy nem mindig ismerték el. Egyrészt tudtuk mozgósítani azokat az erőforrásokat, amelyek a határon túlélő magyarok körébe voltak, hisz a KMKS kapcsolati rendszerén keresztül nem csak az anyaországból, hanem a többi helyről is hozott ide támogatásokat. Akik itthon maradtak, azok például a háború alatt adták a lehetőséget és befogadták az embereket, dolgoztak a határon. A pedagógusaink például tolmácsként dolgoztak és segítették a menekülőket, hogy mire Budapestre érkeznek, akkorára valami kép alakuljon ki bennük. Segítettek a papírok lefordításában. Amellett a főiskola összes egysége és más falvak is befogadták. Például tudom, hogy a kollégiumainkban, akik laktak, mondjuk Péterfalván és Dobronyban, ahol szintén van főiskola kollégium, ott a közösség látta el ezeket a menekülteket, itt pedig mi a magyarországi társszervezetekkel együtt, hiszen a magyar állam az nagyon sokat segített ember, mert az ukrán sajtóban ugyan úgy jelent meg, hogy ide csak a magyar civil összefogásból jöttek pénzek, de ezért mi, akik ismerjük a helyzetet és hallgattuk a rádiót, tudjuk, hogy a magyarországi civil és egyházi szervezetek nagyon jelentős állami muníciót kaptak ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat meg tudják valósítani. Vagy abban is segítkeztünk, hogy az itt élő gyermekek Magyarországon üdülhessenek, pihenhessenek, és nem csak a magyarok, hanem az ukránok is, és ebbe is részt vettünk sok esetben kísérőként, szervezőként. Tehát azt gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, hanem annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan a jogainkat csorbító törvényeket fogadtak el, amelyben olyanokat mondtak ki, ami soha egy században sem volt, tehát olyan jogoktól fosztottak meg, ami több száz éve már a miénk, vagy akár a Trianon óta mondjuk 1920 óta is rendelkeztünk jogokkal, ezeket megfontolta. Ennek ellenére józan, higgadt módon mindenki emberségesen, keresztényi szeretettel viseltetett ez alatt az idő alatt, és elviseltünk egy csomó olyasmit, amit esetleg másképp reagáltak volna mások rá. Elviseltük azt, hogy velünk szemben egy média hadjárat indult, ahol a kárpátaljai magyar közösséget egy olyan közösségként festették le, amely az országon belül egy fejlődni nem akaró, egy, mondhatnám úgy is, hogy korlátolt emberekből álló személyek, akik veszélyeztetik az ukrajnai szuverenitást. Ez ömlött a médiából 5 éven keresztül, és ezt megtapasztaltuk a menekültektől is, mert aki 1000 kilométerre lakik tőlünk, és csak az ukrán médiát nézte, sajnos az ukrán médiában az elmúlt 5 évben pozitív a kárpátai magyar közösség, meg úgy egyáltalán a magyarságról Európában nem jelent meg, csak a negatívum, az félve érkezett, és félve szállt le a buszokról, a vonatokról, mert hogy miféle vademberek fogják őket itt várni, és egyáltalán majd milyen sorsuk lesz, és nagyon pozitívan csalódtak sok helyen, és elmondták, hogy ők nem gondolták volna, hogy Kárpátalja ez egy ilyen vidék, és az itt élő magyarok ilyen befogadóak, ennyire civilizáltak, és ennyire tudnak velük együttműködni. Ami egyébként érdekes is, mert végül is, ha meggondoljuk, ránk fogják azt, hogy mi egy egynyelvű, bunkó, befelé forduló nép vagyunk, holott Kárpátalján nincs olyan társadalmi réteg, ahol valamilyen szinten ne beszélne a magyaron kívül egy másik nyelvet. Eltelt 5 év. Még vagyunk. Annak ellenére, hogy azóta volt Covid háború, és bár mondjuk magyarországi médiában is sokszor elhangzik, hogy nem maradt itt senki, én azt tapasztalom, hogy jelentős magyar közösség él, olyan közösség, amely akar élni, és az életérzéseit megpróbálja megvalósítani, a továbbélést vinni. Működnek azok az egységek, szervezetek, iskolák, óvodák, amik voltak, még hogyha fogyva is, de törve nem, teszik és tesszük a dolgunkat, és én úgy látom, hogy mindaddig még van igény, addig itthon is van lehetőség, tenni kell, és várjuk a háború végét, hogy utána annak reményében, hogy milyen lesz itt a kialakult politikai, gazdasági helyzet, mert mindig ennek a függvénye lesz, hogy minél többen jöjjenek haza, vagyis abban reménykedünk, hogy olyan politikai, gazdasági helyzet és politikai berendezkedés lesz a háború végén, amely méltó az európai országokhoz, méltó ahhoz, hogy az európai országok befogadják, és addig olyan jogok és jogrendszer alakul ki, amiben a kárpátaljai magyarság komfortosan tudja az életét leírni, ahol nem csak magyarnak lenni lehet jogilag, most már lehet, hanem magyarként lehet élni, ahogy ezt kutatásban az egyik szülő megfogalmazta, és ehhez nekünk egyrészt a folytonosságot kell biztosítani, mármint azoknak, akik itthon maradtunk, és továbbra is arra számítani, hogy a folytonosság biztosítása után majd jön egy jobb és újabb, tisztább kezdet.
Pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk vissza.
végre magyar a magyar ép, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
A budapesti Szent István Bazilikában gyűltek össze a jóérzésű hívek annak érdekében, hogy közösen imádkozzanak az ukrajnai békéért. A helyszínen imádkozott Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetője, Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, és Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsi püspökség pasztorális titkára is.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek az volt a feladata a háború első napjától kezdve, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik menekültek. Azoknak is segítséget kellett nyújtani, akik befogadták őket, ugyanis nem voltak felkészülve arra, hogy ekkora kihívás lesz, ilyen nagyságrendű problémákat szül a háború. Úgyhogy egyrészt nagy feladat volt segíteni azoknak az embereknek, akik a határ átkelésnél rekedtek, mert sok esetben bizony sebesült, beteg emberek voltak, rokkant emberek voltak, olyan emberek voltak, akik a kisgyerekeikkel menekültek, szinte semmi nélkül, és az első feladat az volt, hogy hát ellátni őket élelmiszerrel, ellátni őket higiéniai dolgokkal, információt nyújtani, melegedő sátrat állítottunk fel, hogy tudjanak megmelegedni, és hát kialakítani valamilyen civilizált körülményeket addig, amíg a határátkelés nem vált sokkal könnyebbé. Utána, vagy mellette az volt a feladatunk, hogy a Kárpátalján körülbelül 220 menhelyet ellássuk. Szükséges azokkal a dolgokkal, amelyek lehetővé tették, hát emberhez méltó körülmények teremtését. Ezekben az óvodákban, iskolákban, vagy kollégiumokban, amelyek hát nem voltak, nem arra készültek, hogy több száz embert befogadjanak. És hát persze jöttek a következő feladatok, ezért is nyitotta a segélyszervezeti irodát Lemberbe, Kijevbe, mert ezt a munkát ki kellett terjeszteni az egész országra.
Úgy gondoltuk, hogy három borzalmasan hosszú év telt el, és az embernek picit az az érzése, hogy ugyan sokat halljuk a hírekben azt, hogy mi történik a szomszédunkban, de egy picit, mintha már úgy belefásultak volna sokan, és azt éreztük, hogy keresztény emberként nem fáradhatunk el az imádságban.
Úgy érzem, hogy most már tényleg kezd az elviselhetetlen teher lenni nagyon sokak számára. Nincs olyan ember, akit valamilyen módon ne érintene közvetlen ez a háború. Nincs olyan ember, aki valakiért ne aggódna. Nincs olyan ember, akinek valamilyen családtagja valahol kint ne lenne, és nem merne hazajönni. A gazdasági bajokról már nem is akarok beszélni, vagy erről az állandó ideiglenességről. Tehát egy ilyen félelem állapot van, és ráadásul amit megélünk, vagy amit én személy szerint talán a legerősebben megélek, hogy a közösségeink, amik jó közösségek voltak, amikben növekedés volt, már éppen elértük azt, hogy a sok programban egyre jobban megerősödtek az emberek, és ezek a kis közösségek, és hogy ezek is szétrobbantak, ahogy nagyon sok család is szétrobbant, hogy mintha egy bomba hullott volna le a közösségeinkbe, és szanaszét repült mindenki. Most valamelyik nap néztem a listáimat, az egyházközség listát, hogy milyen kis csoportok voltak, vagy hogy kiket viszünk el majd az egyházközségi hétvégére, és hogy ő sincs. Azt fogalmaztam meg magamban, hogy igazából a két világháború sem végzett akkora pusztítást, így közösségi szinten, mint ez a háború. Tehát több ember maradt meg. Inkább volt jövő. És azért imádkozunk, hogy amikor emberi szempontból nem látszik a perspektíva, akkor ezt a fönti perspektívát mégiscsak lássuk, hogy ne veszítsük el a reményt, mert nagyon hiszem azt, hogy Istennek vannak útjai ott is, ahol mi emberileg már nem látjuk.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk, amelyben áttekintettük a kárpátaljai magyarság jelenét, és foglalkoztunk még az Ima a Békért nevű kezdeményezéssel is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent